Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket a Vörös Marti kiállításon. A Vörös Marti kiállítás megnyitóján az MTA Könyvtár és Információs Központban. A kiállításon látható a szózat eredeti kézirata 80 év után először a nagy közönség számára. Felkérem Török Ádámot, az MTA főtitkárát, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Én egy picit többel készültem, mint csak egy köszöntővel, nem leszek hosszabb azért, mint amennyi a menetrendben szerepel, de szeretnék egy kicsit beszélni a Magyar Tudomány ünnepéről, illetve arról, hogy ez a mostani rendezvény ebben hogyan illeszkedik. A másik pedig a szervezőkkel való megbeszélés alapján valamennyit arról, hogy hogyan is került ide a Vörös Marti hagyaték, mert ez egy érdekes történet. Hát kezdve a Magyar Tudomány ünnepével, a mai délelőtti előadásokon már azt hiszem, hogy a kollégák elég sokat megtudtak arról, hogy milyen programok várhatók, és mi a vezérfonala a mostani Magyar Tudomány ünnepének. Én hozzátenném az idődimenziót, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Tudomány ünnepe akkor teljes, hogyha hátrafelé és meg előrefelé is tekint. Az előretekintés lesz például majd a víz konferencia, illetve a Nemzeti Ötkutatási Program eredmények a bemutatása, és a hátratekintés pedig többek között most történik. Nem csak azért, mert az akadémiának, mint intézmények, mint tudjuk, igen komoly múltja van, hanem az is, hogy ennek a tárgyi emlékei, vagy tárgyi megjelenési formája ennek a múltnak szintén igen jelentősek, és ezek közé tartozik Vörös Marti Mihály hagyatéka, amely egy, és most ezt kicsit részletesebben mondom, mert elég érdekes és kalandos úton került az akadémiára. A történet a 20-as évek elején kezdődött. Vörös Marti Mihály unokája, Bernrider Jánosné Széli Ilona úgy gondolta, hogy a Vörös Marti könyvtárat és a családi tulajdonban levő kéziratokat és emléktárgyakat egyben átadja az akadémiának. Az akadémia ennek természetesen nagyon megörült, akkor Benzevici Albert volt az elnök, és egy külön termet alakítottak ki ennek a hagyatéknak. Ez ott van, ahol most a keleti gyűjtemény található. Emlékszobaként kezdődött, 1927. június 20-án nyitotta meg ezt az emlékszobát Benzevici Albert. 8 tárlóban állították ki a kéziratokat, és az egyik korabeli folyóiratban Brisics Frigyes, aki akkor egy híres Vörös Marti kutató volt, bemutatta a szaksajtóban, illetve egy szakmai publikációban a kéziratok és a tárgyi emlékek listáját. Ezeket csoportosította is, és az akadémia már akkor kiadott erről az anyagról egy részletes katalógust. Aztán az akadémiai könyvtár állományában gondozták ezt a gyűjteményt. Felrendezése és feldolgozása a 40-es években kezdődött. Hát, mint tudjuk, a 40-es években ezt a munkát nem tudták befejezni, és bővült is még a 45 előtt a gyűjtemény. Vojnovics Géza, akiről tudjuk, hogy Arany Jánossal kissé furcsa rokonságban volt. Arany János örököse volt egy bizonyos értelemben, megszerezte az Ernst Múzeum Vörös Marti kéziratait is, és ezt hozzátették a családtól megszerzett gyűjteményhez. És akkor kezdtek rájönni, hogy az akadémiai könyvtár anyagában egyébként még sok feldolgozatlan Vörös Marti emlék van, tehát így még harmadik lépésben is bővült a gyűjtemény, csak hogy 1950-ben az akadémia állami irányítás alá került, mint tudjuk, az akadémikusok jelentős részét visszaminősítették, hát úgynevezett tanácskozó taggá, ami azt jelentette, hogy a jogaiktól megfosztották őket. Ezt a fajta címet viselhették, de egyébként nem volt közük az akadémiához. És ezeket a külön gyűjteményeket akkor megszüntették, és visszatették az akadémia gyűjteményébe, ahonnan egy nagy részük elindult. És sok felé kerültek tisztárgyakként az akadémia különféle termeibe, szinte az egész székházban. és a Vörös Marti szobában megmaradt kéziratanyagot tudták csak feldolgozni. Hát most aztán az utóbbi néhány évben megindult nem csak az anyagnak az újabb rendszerezése, hanem még fontos, hogy a könyvtár vezetése egyetértésben az akadémia vezetésével úgy gondolta, hogy közkincsé kell tenni, és a közönségnek be kell mutatni a legfontosabb emlékeket. A kiállításon fogjuk látni, hogy nem csak a szózat kéziratát, ami a témája a mostani konferenciának, hanem az egyéb nagy költemények kézirattai, például a gondolatok a könyvtárban, is ugyanebben az anyagban találhatók. Úgyhogy ezzel a felvezetővel szeretnék további eredményes tanácskozást kívánni mindannyiunknak, illetve idézni egy Vörös Marti verset, az a címe, hogy Három rege. És ezt azért, hogy mennyire fontos is az, hogy magántulajdonból, köztulajdonba, akadémiai tulajdonba kerüljenek ilyen fontos kéziratok, bútorok, festmények és egyéb műtárgyak. Így szól ez a Három rege című költemény utolsó négy sora. Mi volt a csepp víz, a levelke, a toll? Az, amivel hazádnak tartozol. Mindenből, amivel bírsz egy parány, de összetéve roppant adomány. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm, főtitkár úr! Mint sokan tudják, a Magyar Tudomány Ünnepe 2016-os rendezvénysorozata ma 10 órakor kezdődött, és valóban az idei programsorozat kiemelkedő eseménye a Vörös Marti kiállítás. Felkérem Barnabás Beátát, az MTA főtitkár helyettesét, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Idén ünnepeljük Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját, és éppen a mai napon emlékezünk meg akadémiánk 191 évvel ezelőtt történt megalapításáról. Örömmel jelentem be, hogy a jeles évfordulóhoz is kapcsolódva ma délelőtt nyitottam meg az akadémia székházának dísztermében a Magyar Tudomány Ünnepének programsorozatát. Széchenyi a Világ című művében szerepel egy kifejezés, nevezetesen a közértelmesség, amely a legnagyobb magyar életét kutatók szerint Széchenyi István egyik maga alkotta és kedvelt jelentésűrítő fogalma volt. A találó kifejezés egyszerre foglalja magában a közművelődést, a civilizáltságot és a tudományok fejlettségét. Kétségtelen, de három tényező egymástól elválaszthatatlan, és együtt ad képet a társadalom állapotáról. A kutatóktól napjainkban is elvárható, hogy minél érthetőbben el tudják magyarázni, hogy hol tart, mire képes a tudomány, és melyek a legfontosabb jövőben megoldandó problémák. Ennek értelmében célkitűzésünk, hogy az akadémia lehető legszélesebbre tárja a kapuit a nyilvánosság előtt, hogy minél vonzóbb programok keretében mutassuk be nem csupán tudományos eredményeinket, hanem kulturális értékeinket is. Az idei rendezvénysorozat mottója az oknyomozó tudomány, ez jelzi, hogy a tudományos munka elmélyülést igénylő aprólékos, évek, évtizedek alatt kidolgozott és a kutatói közösség által elfogadott módszereken alapuló tevékenység. A programok gazdag kínálatát böngészve az is látható, hogy az előadások egyre kevésbé szólnak egy-egy szűk szakterület eredményeiről, a jelenségek teljes körű megértéséhez gyakran több tudományág művelőinek összefogására, vagy tudományterületeken átívelő kutatómunkára van szükség. Néhány kiragadott példát ismertetnék a program kínálatunkból. Hogyan kötődünk az anyanyelvhez, szűkebb és tágabb környezetünkhöz, és hogyan épül föl önazonosságunk? Ezekre a kérdésekre is választ kaptunk a mai nyitó előadásban, illetve a későbbiekben a tudományos osztályok által szervezett konferenciákon, előadásokon. Lesz-e kenyér unokáink asztalán? A kérdésre meteorológus és agrárkutató együtt ad tudományos megalapozottságú feleletet. Melyek a környezetünkben található vírusok feltérképezésének új módszerei? Virológus szakember fogja megvilágítani ennek hátterét. melyek azok a pedagógiai módszerek, melyek segítségével közvetíteni tudjuk a jövő generációja számára a legkorszerűbb tudást. Több előadás és konferencia keretében járjuk körbe ezt a kérdéskört. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozata idén számos új elemmel, így például a tudományos élet képviselői és a politikai döntéshozók közös fórumával bővül. Ezen kívül első alkalommal rendezünk kerekasztal beszélgetést a nők tudományban elfoglalt helyéről. Végül engedjék meg, hogy három a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó kiállítást ajánljak a figyelmükbe. A most megnyíló Vörösmarty kiállításról, amely a szózat keletkezése 180. évfordulójának állít emléket, és bemutatja a szózat eredeti kéziratát is, hamarosan bővebb tájékoztatót kapnak. A székház aulájában megtekinthetik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének lendület kutatócsoportja által összeállított Posztó Pápa piacán című tárlatot, mely a 14-től 17. századi textilkereskedelmet mutatja be. A székház földszinti folyosóin pedig megtekinthető a Széchenyi életművét bemutató kiállítás, melyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium tudománydiplomáciai főosztálya készített és ajánlott fel az akadémia számára bemutatás céljából. Kedves vendégeink! A Magyar Tudomány Ünnepe programtanácsának elnökeként kérem a sajtó képviselőit, hogy vigyék hírét a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvény sorozatának. Remélem, hogy a következő hetekben többükkel találkozhatok majd a Magyar Tudomány Ünnepe valamelyik rendezvényén, amihez tartalmas szórakozást kívánok Önöknek. Köszönöm szépen!
Köszönöm, közéterejtes asszony! Mint említettem, jelenleg egy idézőjelben titkos átjáró köti össze az MTS székházat és a könyvtárat, ami hát nem méltó a két intézmény közötti szoros kapcsolathoz. Hát reméljük, hogy a székház remél felújításával ez a kapcsolat igazán látványossá válik majd. Felkérem Monok István főigazgató urat, hogy tartsa meg beszédét.
Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az Akadémiai Könyvtár és Információs Központban, amelyet én mindig szeretek Akadémiai Könyvtár, Levéltár és Információs Központnak mondani, utalva talán arra, hogy nem csak ez a két ág, az Információs Központ és a Könyvtár, hanem a Levéltár is elintézmény keretén belül található. Tartalmilag mindenképpen legalább olyan fontos emlékekkel, mint amelyekkel a könyvtár egyébként bír. Elnök úr az Akadémiai Tudomány Ünnepi megnyitójában idézte Széchenyi Istvánt, amely egy olyan összefüggésben, hogy hogyan építkezik a múltból a jelen tudomány, illetve a jövő tudománya. Főtitkár úr is erre utalt. Azt gondolom, hogy majd részletesen is több konferencia elemzi azt, hogy a különböző művelettség eszmények hogyan változtak az elmúlt időben Magyarországon és Európában is. Azt azonban biztosan lehet tudni, hogy minden műveltség eszmény változásnál, legyen ez a reneszánsz humanizmus, vagy mondjuk a 17. század utolsó harmada, 18. század eleje, vagy éppen az akadémiák megalapítását is elhozó szellemi áramlatok jelentkezésével a 18-19. Század fordulója, mindig megfigyelhetjük azt, hogy azok a generációk, akik ezen dolgoztak egy megújításon, újra olvasták és újra értelmezték a teljes európai művelődési múltat. Nem véletlen, hogyha csak mondjuk egy-egy ókori szerző kiadás történetét nézzük, hogy a nyomtatás megjelenésével milyen hullámokban vannak az új kiadássorozatok, és ugye az akadémiák alapításával párhuzamosan, közelkortársan indult el ugye a Tajner sorozat, amelyik ugye egy hatalmas újra számbavétele az antikvitásnak és a korai középkornak is később. És hát csak remélni merem, hogy az a műveltség eszményváltás, amelyet az internet korszaka hozott el, ez a hagyományt nem negligálja teljes egészében, hanem valóban megpróbáljuk újraolvasni és újraolvasás mentén újraértelmezni ezt a múltat. De ugye ez az eszköz az internet, ez kínál is lehetőségeket is, és hát veszélye is vannak, erről külön a konferencia is fog szólni. A Panini könyvtár stratégiai elképzelései ugye egyik irányban úgy hatnak, hogy információs központtá válik, a modern könyvtár új funkcióit ölti magára, nem pusztán beszerezzük a könyveket, feldolgozunk, megőrizzük és jellemzően helyben hozzáférhetővé tesszük, hanem tulajdonképpen ezt a tudományos információs töveget az internetre költöztetjük, és aktívan részt veszünk az internet tartalmi felügyeletében, hiteles adatokkal való megtöltésében. Ez az egyik nagy irány. A másik viszont, hogy nekünk komoly felelősségünk van abban, akadémiának, könyvtárnak, de az egyes értelmiséginek is, hogy ez a felköltözés az internetre, ez ne pusztán egy információs dömpingnek a része legyen, hanem tartalmi felköltözés legyen. A tartalmi felköltözésbe belefér természetesen a múlt képi megjelenítése, ennek az új műveltségeszménynek a kép egy sokkal sarkalatos eleme már ma is és lesz a jövőben, mint ahogy a Gutenberg galaxis azt végig tulajdonképpen Gutenbergtől napjainkig magáinak tudhatta. Ez egyik nagyon fontos dolog, másik persze szöveg szerint is el kell érnünk, és olyan felületet kell adnunk, ahol a szövegekhez a tudós és a kevésbé tudós, akár a társadalom is hozzá tud szólni. Így talán valóban szervesen változik majd a magyar művelődés eszménye, és nem torzóként, mint ahogy annyiszor a történelmünk folyamán, hiszen mi is követtük mindig, sajnos mindig csak követtük a 16. század óta az európai trendeket, elindítottunk különböző tudományos mozgalmakat, általában torzó maradt. Tehát a könyvtárak és a levéltár is bizonyos értelemben múzeummá fog válni. De a múzeumnak azért nem csak az a jellemzője, hogy régi műtárgyakat őriz. Tekintsük most a régi könyvet, vagy a régi kéziratot is műtárnak, mint ahogy az is, vagy a régi dokumentum. Hanem van még egy plusz hozzáadott értéke, az eredeti kultusza. Biztosan kiki találkozott ezzel. Nyegle, 20 éves egyetemisták, akiket különösebben látszatólag nem érdekli a múlt, hogyha egy könyvet adok a kezébe, és azt mondom, hogy ezt Luther Márton is forgatta ezt a könyvet, mondjuk úgy adottam ilyen szemináriumot, vagy mondjuk Mátyás királynak is a kezében volt, láthatólag megdermed és megáll abba a pillanatban. Az eredetinek megvan az etosza, az a hatása, amit nem pótolhat természetesen sem információ, sem elektronikus kép. És ezért gondoljuk azt az akadémiai könyvtárban, a stratégiai elképzeléseinkben, hogy aktívabbá kell válnunk az eredetik megmutatásában, ki kell lépnünk a közösség társadalmi nyilvánosság irányába, mert hogy ez a kultusz egy kissé megmaradjon, hogy az unokáink is könyvelábbat szemben énekeljék a himnuszt, ahogy mi majd tesszük. Ennélkül az etosz nélkül ez nem fog menni, feledésbe fog merülni. Azt gondolom, hogy ezzel a stratégiával a könyvtárunk jól illeszkedik az akadémia nyitás programjába, és a mai Manyiló kiállítás is tulajdonképpen ebben a sornak egyik első lépése. És hát, hogyha már az álmainkról beszélünk, természetesen nagyobb kiállítótér kell, az kell, hogy a szervesen visszanőjön a tisztségviselők háza a székházhoz, olyan értelemben is, hiszen a könyvtár mind a két épületben található jelen pillanatban, és hát vannak olyan terek, amiket talán sikerül átalakítanunk majd a nagy átalakítás során olyan kiállító térre, ahol egy vagy kettő komolyabb kiállítás megvalósulhat. Nagy a felelősségünk, erre már utalt főtitkár úr is, és ezért most csak felmutatás szintén felmutatom azt az új katalógust, ami a Vörös Marti gyűjtemény katalógusa, ugye Horányi Károly és Babus Antal munkájaként. Ez egy új katalógusa ugye a kézirattárnak eme részének, és hát természetesen a mostani kiállításra és kiadványokkal készültünk. És itt jött el a köszönetnyilvánítás ideje. Én azt gondolom, hogy köszönetet kívánok mondani Babus Antalnak, a kézirattár vezetőjének, és Horányi Károlynak, a kézirattár munkatársának. Éppen most 35 éve dolgozik, a Tóni 30 éve, a Károly 35 éve a könyvtárban. És hát nagyon fontos az, hogy ne csak a fejekben maradjon meg az a tudás, amit ők felhalmoztak ez idő alatt, hanem ilyen formában is megmutatkozzék. És hát nagyon jól látszik az elkészült kiállítás vezetőfüzetben is ez. A kiállítás megvalósításáért köszönetet mondok ugye a stáb stúdió munkatársainak, Imre Olgával régóta együtt dolgozunk, több kiállítást szerveztünk már közösen, és külön kiemelni még Juhász Mihály nevét, aki nagyon sokat tett azért, hogy képileg is megjelenjen önöknek az a világ, amit a vörösmarty kéziratok és tárgyak jelentenek. Természetesen másoknak is köszönetet kell mondanom. Pesenyei Ferencné, Eltes Eszternek, aki a hangfelvételt test szabad felhasználásra rendelkezésünkre bocsátotta, és Kovács Péternek, Pilinszky János örökösének, hiszen a hangfelvétel első részében Pilinszky János hallgathatják meg. Szeretnék köszönetet mondani a restaurátorainknak, Kolocsai Lászlónak és feleségének, Fodor Eszternek, és hát természetesen a szomszéd gyűjteményeknek, tárgygyűjteményeknek, az MTM Művészeti Gyűjteménynek, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egyaránt. És engedjék meg, hogy a saját csapatunknak is köszönetet mondjak, Kajdi Dórának, aki entuziaszta lelkesüléssel fogta össze ezt a kis csapatot, Molnár Andreának, Szikszé Edinának és a Pályer Barbarának azért, mert az interneten is ma már ez az anyag megtekinthető, mint digitális gyűjtemény. Ennek az egésznek egy kis rezüméjét tartjuk itt a kezünkbe, ajánlom mindenkinek figyelmébe. De a könyvtár elindított egy másik programot is. Szeretnénk egy hasonlás sorozatot kiadni a különleges értékeinkből. Ennek az első darabja az, amelyet a Kossuth kiadóval közösen tudtunk megvalósítani, az Akadémia generózus támogatásával, és a történelemben először megjelent hasonlás kiadásban Vörösmarty Mihály szózatnak eredeti kézirata. Van egy másik autográf kézirat is, amelyet a Széchenyi könyvtárban őriznek, az egy nyomdai tisztázat. Ez pedig az, ahogy megszületett a mű. Azt gondolom, Matus Antal erről fog beszélni. Azt szeretném, hogyha megnéznék, és egy kicsit elgondolkodnának azon, hogy jött létre az a nagy hatású 14 versszakból álló költemény, amely megdobogtatja a szívünket, és amire azt gondolná az ember, hogy egy lendülettel, egy ihletett pillanatban a költő leírta, hát úgy tűnik, hogy legalább egy évig írta, és elég sok helyre elkísérte ez az autográf őt, erről majd mondom, Bós Antal beszélni fog. A maga a kis kiadvány, amely egyébként díszkiadványként is megjelenik bőrkötésbe, nem feltétlenül Filosz pénztárcáknak készül, de mindenképpen reprezentációs és alkalmas lesz. Ebben ugye megjelent két vörösmarty arckép is. Az egyiket a művészeti gyűjteményben őrzik, Akadémia Művészeti Gyűjteménye, Barbás Miklós festménye, ugye 1836-os, és az egyetlen fotó, ami megmaradt Vörösmarty Mihályról, ez is szerepel reprodukcióként a könyvben, Tigde János felvétele 1854-ből. Úgyhogy ez a kötet tehát egyrészt ilyen kvázi egyszerű, de szerintem nagyon elegáns kiadványként is megvásárolható, megjelent és ismétlem egy díszkiadványként is. Köszönet érte a Kossuth könyvkiadónak, jelenlévő vezetőinek, Suba Jolántának és a jelenlévő szerkesztőnek is, Bogdanul Eritnek. Külön köszönöm a gondos munkát, és hát a borítót pedig Csaba Vera tervezte. László Ágnes, aki a Kossuth csoport PR-os csapatát vezényli, azt gondolom, hogy sokat fog tenni azért, hogy a kiállításunkat minél többen megnézzék, tudjanak róla, és ezt is szeretném megköszönni. Összességében ennyit kívántam mondani, köszönöm szépen, és hát hallgassuk meg a két szakértőt ezek után.
Köszönöm, főigazgató úr. Most pedig egy 10 perces előadás következik a szózatról. Kérem a vezetőket, hogy foglalják el őket az első sorban. És az előadó Szilágyi Márton, az ERTE 18-19. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kérem az előadót, tartson meg.
Köszönöm szépen. El is hangzott, hogy 10 perces előadásra kértek föl, ami egy nagyon feszes és önkorlátozó előadást tesz csupán lehetővé. Noha nagyon sok mindenről tudna beszélni az az ember, akinek Vörös Marti szózatáról van módja beszélni. Én most ebből a szűkre szabott idő keretből kiindulva csupán néhány pontot szeretnék felvillantani erről a rendkívül nagy hatású szövegről, amelyik mind a mai napig voltak éppen úgy létezik a magyar köztudatban, hogy helyét, ezt a kvázi második himnusz szerepet voltak éppen semmiféle írott törvény nem mondja ki. Ugye a kölcsei himnuszának a státuszát legalább ugye a új alkotmány rögzíti, de a szózatról ott ebből a szempontból nem esik szó. Hogyha a szózatot megnézi az ember, akkor első pillantásra talán fel se tűnik, de egy olyan szövegről van szó, amelyik rendkívül erősen kötődik a korábbi magyar irodalmi és kulturális hagyományokhoz. Hosszasan és részletesen be lehetne mutatni azt, hogy milyen erősen kötődik a Vörös Marti által alkalmazott nyelvi kifejezőkincs elsősorban Széchenyi Istvánnak a szövegeihez. Ezt a korábbi szakirodalom nagyon szépen és meggyőzően föltárta, és azt is kimutatta, hogy leginkább Széchenyi Istvánnak a Stádium című munkája volt az, amelyik számos Vörös Marti költeményében jellegzetesnek tűnő szófordulatot megelőzött, és a Stádium ráadásul ugye a vers megszületéséhez mérten abszolút jelenidejű és új műnek számított, és ez a telítettsége a Széchenyi műveihez való kapcsolódása nyilván hozzájárult ahhoz, hogy Vörös Marti verse ismerősnek tűnt, felidézett az olvasó tudatában számos már ismertnek tűnő fordulatot, és a népszerűségét is valószínűleg megalapozta. Ahhoz, hogy Vörös Marti miféleképpen alkalmazta ezt a egyszerre átvett, de mégis újnak ható kifejezéskincset, itt csupán egy-két bizonyítékát hoznám föl ennek. Az egyik, ami nagyon érdekes a vers egésze szempontjából, erről időnként szoktak beszélni irodalomtörténészek, de azért olyan túlságosan nagy hatása nincs annak, hogyha akár évente is elmondják különböző rádió műsorokban vagy televíziós műsorokban, azért talán nem érdemes, nem fölösleges itt újra fölemlíteni. Ez ugye a nagyszerű halálra vonatkozó kifejezésnek az értelme. Erről is beszélt már a korábbi szakirodalom, hogy a nagyszerű szónak a 30-as években még nem volt egyértelműen magasztos jelentése, tehát a nagyszerű halál kifejezés nem foglalta magába a halálnak egy ilyen mégiscsak nemes pátoszát. Egyszerűen annyit jelentett a nagyszerű, hogy nagyszabású. Amit szoktak is emlegetni, hogy a korszakban a nyelvészeti szempontból érdekes forrásokban nagyszerű lólopásról is írtak többek között, mert egyszerűen csak a grandiózus méretekre utalt. Itt is az figyelhető meg, ami Vörös Marti esetében általában is nagyon érdekes mozzanat, hogy Vörös Marti műveinek egy része éppen bizonyos szavak jelentésváltozására épül rá, tehát egyszerre hat az olvasóra, mint archaikus jelentésű és mint újabb jelentésű kifejezés. Itt csak egy példára utalnék. Vörös Marti megismertem művében, a Csongor és Tündében a tündér szónak a jelentése is kétértékű, hiszen még benne van az az arhaikus jelentés, amely a tündérszót a tűnik, ige tövével értelmezi, és ilyen formán tűnékeny és álhatatlan, és emiatt csalfa szóként értelmezi, és az, amit a tündér későbbiekben jelent, tehát hogy mindez valami földön túli szépséget is jelentene. A Csongor és Tünde főszereplőjében, Tünde alakjában mind a két jelenvonás megtalálható. Ennek a nagyszerű és ehhez hozzákapcsolódó kifejezéskincsnek a magyarázza azt is, kiállításon látni fogják majd, hogy Vörös Marti 1849 után ezért nem fogadta el, hogy a szózatot beteljesült proféciaként értelmezzék, és van olyan példánya egyébként éppen az akadémiai kézirattárnak, amelyben Vörös Marti saját kezűleg kihúzta ezt a strófát a szózatból, mert azt mondta, hogy ő nem erre gondolt. Nem azt mondta, hogy ennek be kell következnie. Igen, mert egy arhaikusabb jelentéssel is számolt. A másik, ami még ennek a sajátos és a kéziraton most végre tanulmányozható, mindenki számára tanulmányozható formában jelenlévő jelentésváltozásnak a következményeképpen megfigyelhető, hogy Vörös Marti láthatólag nagyon sokat változtatott a kéziraton, nagyon sok törlés látható a versen, és ezek között időnként nagyon érdekes tanulságok adódtak. Például ugye a egyik fontos sor, amit ugye mindenki tud fejből, hogy ahol az a sor szerepel, amely a temetkezés fölött egy ország vérben áll, ez eredetileg úgy szerepelt, hogy mely a Szent Egyház lapjain jegyzőre nem talál. Ezt a költő a Szent Egyházat ugye semmi egyházra módosította, majd a semmi egyházat végül is ugye az ország terminusában hozta végleges formára. Ez azért nagyon érdekes, mert kimutatható Vörös Martinak a törekvése, ha a Szent Egyház kifejezés szerepel a versben, ez egyértelműen katolikus típusú megfogalmazás. Vörös Martit megállt ennél a pontnál, nem akart olyan szöveget létrehozni, amely katolikus formában értelmezhető csak. A Szent Egyház helyett ugye az összes egyházra utaló semmi egyház kifejezés már ebbe az irányba tett lépésnek tűnik. És amikor ezt végül is országra módosítja, akkor az egyház helyett ugye a hazának a fogalmához jut el, amely sokkal erősebben integratív fogalom, mint amennyire egy felekezetnek, még ha olyan felekezetnek is, mint a katolikus egyház a jelentésére irányult volna. Ez azért fontos dolog, mert ha figyelmesen megnézzük a szózatot, akkor annak is jelentése lehet, amiről a vers nem beszél, pedig beszélhetne. Amikor a hazáról beszél, Vörös Marti egyáltalán nem próbálja meg ezt a hazát nyelvi értelemben meghatározni. Ha nyelvileg határozza meg, akkor már is alkalmaz egy olyan leszűkítést, amely az 1830-as évek magyar királyságának etnikai összetettsége szempontjából óhatatlanul kirekeszt egy csomó olyan polgártársat, alattvalót, akinek nem magyar az anyanyelve. És az, hogy Vörös Martinak egyébként nagyon fontos volt az anyanyelv szerepe, és vannak olyan versei, amelyben a hazának és a nyelvnek a szoros egymásra vonatkozását állította, itt eltekint ettől a vonatkozástól, arra mutat, mint amit a Szentegyház esetében láttunk, hogy megpróbált egy rendkívül integratív hazafogalmat versbe írni a szózat során, és ilyen módon a 1840-es években majd meghatározóvá váló nyelvi meghatározottságú nemzetfogalom helyébe még a 30-as évekre jellemző, vagy a korábbi évtizedekben még inkább megmutatható arhaikusabb és a nemzetet, vagy az országot más jelekben megfogalmazó nemzetfogalom irányába lép tovább, vagy vissza, ha úgy tetszik. És ennek a megoldásnak alig ha túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy komoly szerepe van annak, hogy a szózat komoly hatással volt nem csak a hazai, hanem a határon, Magyarország határain kívüli nemzettudatokra is. Ugye csak egyetlen vonatkozás, hogy amit már régen kimutattak, hogy a szózat miféleképpen hatott például a finn himnusznak a születésére, ugye német fordításban és svéd közvetítéssel hogyan hatott a finn himnuszra. Ezek aligha lettek volna elképzelhetőek, hogyha Vörös Marti egy nyelvi alapú nemzetfogalmat épít be a versébe. Ez csupán egy aprócska eleme és érdekessége a szózatnak, de hogyha megnézik a kiállítást és megnézik ezt a könyvet, akkor számos olyan vonatkozást találhat még az ember, amelyről érdemes lenne beszélni és eltűnődni. Nekem azért a 10 perc alapvetően csak ennyit engedett. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Most egy szintén 10 perces előadás következik magáról a kiállításról. Az előadó Babus Antal, az MTA Könyvtár és Információs Központ kézirattár és régi könyvek gyűjteményének vezetője. Kérem akkor... Ja, bocsánat, elnézést.
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hát a kiállítást 10 perc alatt nem tudom bemutatni, inkább csak ízelítőt fogok adni a kiállításból. Vegyétek is hozzá! A főtitkár úr említette, hogy a Vörös Marti szoba, amely 1927 és 45 között volt nyitva, működött az akadémián, 8 tárlóban mutatta be a Vörös Marti gyűjteményt. Nyilván nem véletlen, hogy ez a mostani kiállítás is 8 tárlóban, 8 nagy tematikai egységben dolgozza fel a hagyatékot, és az én bemutatom is 8 nagy témaköré csoportosul. Az első nagy tematika egység Vörös Marti Mihály családi és személyi íratai. Itt látható a nemesi oklevél, az a Vörös Marti család 1638-ban III. Ferdinándtól kapta a nemességet, de hát hozzá kell fűzni, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az közé az 500 ezer középnemes közé tartoztak, amelyik többnyire kézkezi munkával szerezte meg a betevő falatot, tehát nem voltak tehetősek, nem voltak módosak, de ennek ellenére a Vörös Marti édesapja nagyon művelt gazdatiszt volt, és a kézirattár őrzi az Officium Rákóciánumot, ez egy 17. századi imádságos könyv, amelybe Vörös Marti édesapja latinul bejegyezte gyermekének a születési időpontját, Mihail Natus prima decembris hora quarta meridie in nada baptizatus 1800. Tehát 1800. december 1-én délután 4 órakor született. Tudni kell, hogy a katolikus családokban ugye nem a Károli Bibliában jegyezték be a fontosabb családi eseményeket, születés, keresztelés, halálozás, hanem a Officium Rákóciánumban, így a Vörös Marti család is ebbe a imádságos könyvbe írta be a fontosabb eseményeket, alatta egy következő gyermeknek a születését láthatjuk. Annak ellenére, hogy nem volt tehetős a család, az édesapja igyekezett gondoskodni a oktatásáról, előbb a székesfehérvári piaristákhoz járt, majd a pesti piaristákhoz, és ebben az időben a szegény, középnemesi fiataloknak a legbiztosabb út volt, hogyha jogi pályára léptek. Vörös Marti is a jogi egyetemre iratkozott be, és itt bemutatjuk, a tulajdonunkban van a Testimonium Scholasticum, az ő egyetemi bizonyítványa. Ez azért érdekes egyébként különösebben, mert ha jól lenne rá idő, alaposan megnéznénk, kiderül, hogy a joghallgatóknak is kötelező volt magyar irodalmat tanulniuk. És még további érdekesség, hogy Toldi Ferenccel, akadémia későbbi főtitkárával, aki akkor éppen orvostanhallgató volt, a magyar órán ismerkedett meg Vörös Marti, és hát kötött életre szóló hosszú barátságot. Amikor Vörösmarty elindult a pályáján, akkor a magyar költészet vezéregyenisége Kisfaludi Sándor volt. Kisfaludi Károly volt, Sándor nem volt az egyenség. Kisfaludi Károly volt, és testvére volt, de jelentős költő volt, de nem volt vezéregyeniség. Kisfaludi Károly körül csoportosult a magyar irodalmi élet színe java, Vörösmarty is, és amikor 1930-ban meghalt, majd utalni fogok rá, hogy milyen döbbenetes egybeesések vannak, akkor utána a tanítványai, követői meg akarták örökíteni, ápolni akarták az emlékét, és 1836-ban létrehozták a Kisfaludi Társaságot. 14 alapító tagja volt, az egyike ezeknek Vörösmarty Mihály. Itt egy okirat arról, hogy 5. Ferdinánd király később igazolja, hogy Vörösmarty az alapító tagok közé tartozott. Amit Kisfaludi Károly kapcsán a döbbenetes, hogy 1830. december 21-én hunyt el, és Vörösmarty Mihályt 1855-ben ugyanabban a házban, a kappelházban, itt a Váci utcai kappelházban ugyanott halt meg, ahol Kisfaludi Károly, november 19-én, Vörösmarty temetése pedig november 21-én volt, amikor atyamestere Kisfaludi Károly halt meg, hát jó pár évvel korábban. Az akadémia saját halottjának tekintette Vörösmartyt, és Toldi Ferencnek, az akadémia titkárának a körlevele a költő haláláról, számos ma már a magyar kultúrának haladatlan alakja írta alá ezt a körlevelet, Szemere Pál, Kemény Zsigmond, Fényes Elek, Barabás Miklós, Deák Ferenc, Bajza József, Reguli Antal, hogy csak a legismertebbeket mondja, mert még számos szintén nagyon kiváló akadémikus írta alá ezt a levelet. A következő nagy tematikai egység, egy különálló egység, a szózat. Hát hosszabban nem, nincs időm, ilyen rövid idő alatt nem tudok lényeges dolgokat elmondani. Az első, azt a lapot választottam ki, az első két verszakot még 1835-ben papírra vetette Vörösmarty. Ez az, itt még úgy hangzik a híres kezdés, hogy hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven, ó magyar. Az látszik ott fönn, ugye később a szakrális nagy szót, a rendületlenül, azt jóval később találta meg, hosszú keresgetések után. És hát látszik itt, hogy a mennyire kínzó, gyötrő, alkotó folyamat volt ez. Feljegyzett, kihúzott, firkált közben, gondolkodott, és hát az egész szózat, ami 6 lap, és ki van állítva a kiállításon, és olyan formában van kiállítva, hogy körbejárható. Minden oldalt meg tudunk majd nézni, és tehát ez csak egy oldal a 6 nagyszerű oldalból. A másik, amit még itt mutatok, amiről már volt szó érintőlegesen, hogy a kézirattárnak van egy egészen különleges példánya Vörösmarty műveiből. Ez az a példány, ami Szinyei Merse Pál édesanyjáé volt, a festőjé, és ő jegyezte azt föl, hogy amikor találkozott Vörösmartyval, és mondta neki, hogy hát beteljesült a jóslata a nemzet haláról, akkor Vörösmarty mondta neki, hogy ha csak sejthettem volna, hogy így idők szakadhatnak ránk, meg nem írtam volna ezen verszakokat, és át is húzta a 11. 12. verszakot. Tehát ez a szintén a kézirattárban található. A következő nagy tematikai egység, ez az életmű csúcsai. Tehát minden költői életműnek, bármely egyenletes legyen is, vannak kiemelkedő darabjai. Hát én inkább csak azért válogattam ezeket, hogy lássa a nagy közönség is, hogy micsoda értékeket őrzünk. Ugye hát az első, amit mutatok, ez a Merengőhöz. Ugye 1843-ban volt az esküvő, és hát Vörösmarty 43 évesen lett szerelmes Sajági Laurába, aki 26 évvel volt fiatalabb, mint ő. Hát ez nagyon nehéz döntés volt neki is, és még inkább Sajági Laurának. Ugye tisztelte a nemzet nagy költőjét, de nem volt benne biztos, hogy a boldogságot is megnyerjét megtalálja mellette. Végül boldog házasságban éltek, és amikor a 60-as években, 1860-as években Gyulai Pál beszélgetett Csajági Laurával, akkor Csajági Laura nyilatkozott a nászajándékról, mert ezt nászajándékba írta Vörösmarty Csajági Laurának, és akkor ő úgy nyilatkozott, hogy kapott-e valaha mennyasszony szebb nászajándékot. Tehát nem volt tehetős ember, a tollával, tollának a termékével ajándékozta meg a mennyasszonyát, és hát azt hiszem, hogy ez halhatatlan is tette a verset is, Csajági Laurát is, Vörösmarty meg eleve is halhatatlan. Igen, hát a gondolatok a könyvtárban. Ugye az sokan, ugye nincs a köztudatban, hogy tulajdonképpen azt kellene, hogy a címe legyen, hogy gondolatok az akadémiai könyvtárban. Ugyanis 1844-ben, amikor ezt a verset írta Vörösmarty, abból az alkalomból írta, hogy a Toldi Ferenc, akiről már volt szó, az akadémiai könyvtár megnyitása előtt pár nappal, az még nem itt volt, hanem a mostani Petőfi Sándor utcában, az akkori Károlyi Trattner palotában, bevitte a barátját, megmutatta neki a felállított könyveket, és akkor Vörösmarty körbejárt, és akkor ennek a hatására fogalmazta meg, írta meg a gondolatok a könyvtárban. Az első címe még az volt, hogy haszontalan gondolatok a könyvtárban, tehát ez persze módosult. A másik nagyon híres darab, ugye 1846 az emberek. Hát ez egy olyan vers, aminek egy sorát vagy két sorát mindenki ismer, az ember sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény, ebből a versből van. Hát a tragikus eseményekhez kötődik, 1846-ban Krakkóban felkelés robbant ki, nagyon jó szándékú nemesi felkelés volt, eltörölték a jobbágyoknak a dézsmát, robotot, stb. De a Habsburg ház nagyon rafinált módon elhitette a parasztokkal, hogy a nemesek a kiirtásukra szövetkeznek, és ennek következtében felperzselték a parasztok, parasztság felperzselte a nemesi udvarházakat, és a Bécs a felkelőket a saját alattvalóikkal tiportatta el. Tehát rendkívül gátlástalan, de hát zseniális megoldás volt, és ezeknek a tragikus eseményeknek a hatására írta ezt a rendkívül pesszimista verset Vörösmarty Mihály. A következő, ugye nem kevésbé híres és nagy versek, az előszó 1850-ből. Ez Vörösmarty életében nem jelent meg. Nem is ismerte senki, nem tudták. Tulajdonképpen ma sem igazán tudjuk, hogy minek az előszava az előszó. Vitatkoznak róla irodalomtörténészek, vannak különböző vélemények, hát ezt most nem fejtem ki, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy egy halhatatlan nagy vers született, egy romantikus képekben tobzódó vers, ami a magyar irodalomnak a kitörölhetetlen része. A másik nagy vers, a Véncigány, egy évvel halála előtt, 1854-ben még egyszer a romantikus költőnek a képzelete fellobogott, aki ekkor nagyon beteg volt, ugye 49 után megkurcolták, üldözték, rendkívül nehéz anyagi helyzetben volt, és még, ahogy ez így szokott lenni, a halál előtt egyszer még az alkotói tehetség felizzott benne, és megírta ezt a nagy verset, ami tulajdonképpen aktuális politikai vers, mert a krími háború, amikor kitört, Oroszország, Franciaország és Anglia között, ő abban bízott, ugye hát azért nem mindössze 6 év telt el, 48 illetve 5 év, 49 óta, hogy a világpolitika olyan irányba fordulhat, hogy ebből nekünk magyaroknak is hasznunk származhat, és ennek hatására írta ezt a nagy verset, és ez az utolsó befejezett verse, a többi az már csak töredékben maradt. Hát ez néhány apróság, leblezőtársa és barátai. Hát körülbelül Vörösmartynak olyan szerepe volt a reformkor kulturális életében, mint Széchenynek a politikában. Tehát mindenkivel kapcsolatban állt, mindenkit ismert, és ezért csak néhány apróságot, néhány jelesebb személyt emeltem ki. Ez Széchenyi István, aki a nagyon szoros munkakapcsolatban volt, még verset is írt a lóversenyei serlegére, és hát Széchenyi nagyon nagyra tartotta Vörös Martit, és itt van az üzenete. Amikor egyszer megkérdezték, hogy ő, mint politikus, mit üzenne a honfitársainak, akkor azt mondta, hogy saját javaslatom, ha ilyest adni mernék, ezekben központosulna hazádnak rendületlenül. A következő Veselényi Miklós, akivel nagyon közvetlen kapcsolatban volt, közvetlen barátságban. Széchenyivel mindig megvolt a két lépés távolság, Veselényivel nem. Itt a megszólítás a levésben is, édes Miskám. Ugye Veselényi Miklós, hát a reformkor erdélyi országgyűlésének daliás alakja, az 1838-as nagy pesti árvíznek a hőse, és azt kevesen tudják, hogy az árvízi hajós, ugye hát a Veselényi, ez Vörös Martinak a találata, találmánya, ő írt árvízi hajós címmel Veselényiről verset, és így került át a köztudatba. Vörös Marti a magyar nyelv tudósa. Igen. Hát a hosszú történet lenne, csak röviden pár mondatot mondok. Ugye a 18. században a nyelvkérdés Magyarországon nem volt kérdés. A 19. században került a érdeklődés középpontjában, és az akadémiának a középpontjába is. Ugyanis itt van a alapító, akadémia alapító oklevelének az első mondata, a Magyar Tudós Társaság, a tudományok és szép művészségek minden nemeiben a nemzeti nyelv kiműveltetésére igyekszik egyedül. Tehát a Magyar Tudós Társaságnak az volt az eredeti célja, azért hozták létre, hogy a magyar nyelvet ápolják. De ez nem nyelvművelő program volt, hanem a függetlenségi harcnak volt egyik legfontosabb része, mert a 19. századnak a 20-as, 30-as éveiben már tudták, hogy a nemzeti azonossághoz, a megmaradáshoz egyik legfontosabb eszköz a nyelv. Ugye addig latinul zajlott az országgyűlés, latinul tanítottak az iskolákban, és ennek következtében a magyarul igényes tudományos szövegeket nagyon nehéz volt latinizmusok nélkül fogalmazni. És ekkor ugye megindult ez az óriási lelkesedéssel, indult meg az akadémián a magyar nyelv ápolása. Hát a 25-ben alapította, így tartjuk, ugye Széchenyi tette a javaslatát, de a tényleges működését 30-ba kezdte meg az akadémia. És jellemző, hogy mindjárt az első nagygyűlésen azonnal a magyar nyelv ápolásáról hoztak határozatot, és az se véletlen, hogy Vörös Marti éppen az első a nyelvosztályban volt nagyon-nagyon aktív. Az ő javaslatára alkották meg a magyar helyesírás első szabályát, 1832-ben jelent meg, és azt hiszem, ez kevés nemzet mondhatja el magáról, és gondoljunk bele, hogy ma ez micsoda jelentőségű, a 32-es helyesírási szabályzatnak a végleges szövegét azt Vörös Marti fogalmazta. Tehát a diákok, meg akik tanulták a nyelvtant, Vörös Marti fogalmazásában tanulták a magyar nyelvtant. Amikor 1843-44-es reformkori országgyűlésen a magyar nyelv diadalra jutott, ugye addig országgyűlésen latinul kellett beszélni, óriási igény, szükség keletkezett, hogy magyarul kell oktatni. A magyar oktatáshoz könyvekre, nyelvtankönyvekre volt szükség, és ebből is kivette a részét Vörös Marti, azonnal munkához látott Cucor Gergellyel, és a középiskolák első három osztálya számára megírták az elemi magyar nyelvtant. Ennek a kézirata is nálunk van. Igen. A világirodalomnak kevés olyan alkotója van, aki olyan óriási és termékenyítő hatással lett volna a magyar irodalomra, mint Shakespeare. A 19. században óriási kultusza volt Magyarországon, és ezt a tudós társaság is ápolta és segítette. Amikor 1831-ben létrehoztak egy drámai bizottságot, akkor kijelölték, tagja volt Vörös Marti is, kijelölték, hogy milyen művekkel lehetne a magyar nyelvet gazdagítani. 71 művet jelöltek ki, ebből 22 Shakespeare darab volt. Vörös Marti hozzálátott a munkához, és amikor megjelent, 1841-ben játszották Pesten a Hamletet, akkor írt egy recenziót, és ebben írta le ezt a gyönyörű mondatot: nem tartózkodunk kimondani, hogy Shakespeare jó fordítása a leggazdagabb szép literatúrának is felér legalább a felével. Ott pedig egy késői munka, 1854-ben hozzáfogott, illetve hát korábban hozzáfogott, de akkor fejezte be a Lear királynak a fordítását, és hát ez a ő hozzá leginkább alkatilag, leginkább ez illett hozzá, mert korábban már lefordította a Julius Cézár töredékeket a harmadik Richárdból, és még hozzáfogott a Romeus Júliához is, de ezt már betegsége megakadályozta. Igen. Tehát a drámaíró Vörös Marti. Ezt is teljesen másként kell elképzelni, mint ma, manapság. A színház ma általában szórakoztatni akarja az embereket. A 19. században a színház egy harci eszköz volt. A magyar függetlenségért való harcnak volt az eszköze, ahol magyarul beszéltek egy idő után, és ennek következtében Vörös Marti ebből a mozgalomból is kivette részét, nem kisebb cél tűzött maga elé, mint hogy megteremti a magyar, önálló magyar nyelvű magyar drámát. És ezért az se véletlen, hogy egy-két kivétel eltekintve végig történelmi drámákat írt. Ez egy korai drámája, a Salamon, aminek ott a plakátja is, nagyon mutatós plakát. És mondtam, beszéltem róla, hogy a Magyar Tudós Társaság is azonnal átlátta, hogy a színháznak, a drámának milyen óriási politikai jelentősége volt. A színművészek akkor a magyar nyelv apostolai voltak, hát nem véletlen, hogy egy olyan visszafogott ember is, mint Arany János, rövid időre kísérletet tett a színészkedéssel. Aztán nem vált be neki. 1832-33-ban a Tudós Társaság, tehát gyakorlatilag mondtam, hogy 30-31-ben kezdődött a tényleges munka az akadémián, azonnal kiírtak drámapályázatot, és az első díjat, az első drámapályázaton azt Vörös Marti Vérnász című drámája nyerte. 100 aranyozda jutalma. Eposza elbeszélő küldtem. Ez nagy téma, csak felvillantok belőle néhány dolgot. Ilyen Vörös Marti a magyar irodalomba az Alán futásával robbant be. Honfoglalási eposz, az egybeesés nem véletlen. Tehát a 1825 a szellemi honfoglalás időszaka volt, amikor önállósulni akarta a magyar nemzet és megtalálni a gyökereit, és ebből a témához, a szellemi honfoglaláshoz Vörös Marti visszanyúlt a tényleges honfoglaláshoz, és egy nagyon szerencsés egybeesés volt, és ez a ma már nem könnyen olvasható eposz óriási sikert adatott. Hát itt a néhány elbeszélő költemény, az én nemzedékem még a Cserhalmot ismerte, ugye Szent Lászlónak a cserhalmi ütközete kapcsán írt elbeszélő költeménye óriási hatása volt a kortársaira. Tehát a legdöbbenetesebb, ma is legélvezetesebb nagy műve ez a Két szomszédvár. Egy kivételesen fiktív történetet dolgoz fel, ahol két ellenségesködő család Kun László idejében kiírtja egymást, és ennek, mikor ez megjelent, kortársai nagyon felemásan fogadták. Volt, aki nem értette ezt a romantikus, vadromantikus történetet, de többen az eposzi Shakespeare-nek nevezték érte, olyan óriási hatása volt. Igen. Itt lassan a 10 percem is lejárt, a időm is, és még egy nagyon fontos dologra szeretnék visszatérni. Ugye ez a kiállításhoz hozzátartozik, hogy itt a mai nap, ez nem csak azért ünnep nekünk, mert hogy be tudjuk mutatni a facsimile kiadását a szózatnak, és a kiállítás is be tudjuk mutatni, hanem azért, mert 1950-ben és 53-ban tisztázatlan politikai körülmények között, politikai nyomásra, nem kell mondanom, hogy mely években vagyunk, Abból a vörösmarti hagyatékból, amit megkaptunk vörösmarti unokájától, elvittek tőlünk számtalan relikviát, tárgyat, íróasztalt, és most 63 év számüzetés után ezeket sikerült visszakapnunk, és hát külön megemlítem, hogy köszönet érte a PIM munkatársainak, akik együttműködők voltak ebben, Csorba Csillának, Benkő Andrának, Kovács Idának és Zeke Zsuzsannának. A kiállításon már felhasználtunk ezekből a relikviákból, hát a múlt héten kaptuk vissza, tehát nem olyan régen. Már az íróasztal látható, és ezüst serlegek is, és a elefántcsont sakkészlet is.
Köszönjük szépen az előadást és a kiállítást, és most kérem, hallgassák meg a szózatot Dér Zsolt színművész előadásában.
Vörösmarty Mihály. Szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majd a sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon a kívül nincs a számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned halnod kell. Ez a föld, melyen először apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szennevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát, Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat. És elbújtanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve ne, él nemzete hazád. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiállt. Egy ezredévnyi szenvedés kér, éltet vagy halál. Nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, és keserben annyi hűkebben szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súlya alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, és az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál, mantyával ezt akar. A nagyvilágon-e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze. Itt élned halott kell.
Tisztelt vendégeink, köszönjük szépen, és most megtekinthető a kiállítás. Kérem, hogy a földszinten, a Vazaléri teremben tekintsék meg. Gondolom, hogy Babus Antal vezetésével látható majd. És köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.